Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk, ami örökkévaló Istenünke mai vasárnap délelőttön ezen a helyen is üzenni szeretne nekünk. Azzal az igével, amit írva találunk Nehemiás próféta könyvében a 4. rész első 15 verseiben, ahogy azt hallhattátok, különösképpen pedig a 8. versben, a 8. versnek is a 2. felében. Istennek szent ígéjét Nehémiás próféta könyvéből, a 4. rész 8. verséből, a 8. vers 2. feléből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Ne féljetek tőlük, a nagy és félelmetes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Eddig az életére. Kedves testvérek, ha valaki Debrecenben jár és felnéz az ősi református kollégiumnak a homlokzatára, a következőt olvashatja: orando et laborando. Imádkozva és dolgozva. És ez a felirat nem a reformációnak valami új felfedezése volt, ugyanis egy korábban alapított szerzetes rendnek a jelmondata is egy picit más formában, ott így mondják, ora et labora. De testvéreim, még csak nem is a kereszténységnek a tulajdona ez a kijelentés, hanem a Biblia igazságának a felismerése az Isten ember viszonyulásában. Az Esdrás és Nehémiás könyve, ez a kettő összetartozik, egy nagy történelmi mű, amely az Isten ószövetségi népének a babiloni fogságból való hazatérését meséli el. Szóval ez a könyv ennek az igazságnak nem csak a szépségéről, hanem a kihívásairól is beszél. Krisztus előtt 538-ban a babiloni birodalmat legyőző perzsa király Círusz, vagy ahogy a történet írók feljegyezték egy kicsit görögösen, Kűrosz, perzsa király kiadja azt a rendeletét, amely lehetőséget ad arra, hogy a korábban Babilóniába hurcolt ószövetségi választott nép hazatérhessen az ősök földjére. Megnyitja a lehetőségét annak, hogy visszamenjenek, felépítsék a várost, Jeruzsálemet, és felépítsék később az Istennek templomát, amelyet leromboltak a babiloni hadak. Két hullámban történik. Az első, a már említett dátum, egy töredéke tér haza a népnek. Még bizonytalanok. Hiába van, testvéreim, a szabadság, hogyha nincs meg az emberben a bátorság az Isten szavára elindulni. Kinyílik a nagy történelmi lehetőség visszatérni az ősök földjére, felépíteni a várost, felépíteni a házakat, felépíteni a templomot, felvenni újra az örökségnek a gyönyörű nehézségét, vagy a nehéz gyönyörűségét. És kevesen vannak, akik megindulnak. Az a két nemzedéknyi idő bőségesen elég volt Babilóniában, hogy hasonuljanak a környezethez, amiben éltek, és nagyon sokan már az ott megtapasztalt, úgy is mondhatnám, hogy az idegenben felépített egzisztenciát nehezen hagyják ott. És az első hazatérési hullám igazából, és ezt leírja az Esdrás könyve, ilyen kínlódásoknak a sorozata, nehezen tudják még a saját házaikat is felépíteni, és nehezen tudják védeni ott Jeruzsálemben magukat az időközben oda települt népek haragja ellen. És aztán jön a második hullám, egy anyagilag megerősített változatban, hiszen a perzsa királyi udvar támogatást ad a templom építésére, ezt egy helytartó hozza, illetve a Babilóniában ott maradt hittestvérek, akik ugyan nem jöttek haza, de érezték, hogy milyen jó, hogy van nekünk az ősi hely, az ősi templom, ahová bármikor elmehetünk, ha szükségünk lesz rá, ők is adományoznak. Egy hatalmas adományt gyűjtenek össze, és elküldik akkor már a perzsa birodalomból, elküldik Jeruzsálembe. És valahol ezen a ponton van az az ige szakasz, amit most hallottatok, testvéreim, amit olvastam a Nehémiás könyvéből. Három viszonyulást olvastunk, vagy hallottatok a mai ige szakaszban, és erről a három viszonyulásról szeretnék ma itt közöttetek beszélni, és valamiképpen hiszem, hogy Istennek valami olyan üzenetét átadni, amely a viszonyulások legjobbikával segít majd nektek élni, mikor kimentek ebből a templomból. Az első viszonyulás az az ellenségeskedés. Ezzel kezdődik ez a negyedik fejezet, név szerint is említ, illetve személyeket említ név szerint, illetve népcsoportokat, akik ellenségesen nézték a hazatérést és a megkezdett munkákat. És nem csak ellenségesen nézték, hanem szervezkedtek, hogy megakadályozzák azt, hogy a választott nép visszatérjen az ősei földjére. Akadályozzák. Összefognak. Azt is mutatnám, testvéreim, hogy vannak olyanok, akik nem jó szemmel nézik az Isten népének a létét, a jelenlétét. Érdekes, hogy Círus, vagy Kürosz perzsa király nem csak toleráns, így maradt fenn, hogy vallási politikája miatt nagyon toleráns volt, minden népnek megadta, hogy a saját istenét tisztelje, de ő nem csak toleráns, illetve vallási toleranciában engedi haza a júdaiakat, hanem azért, hogy imádkozzanak érte. Egy uralkodó, egy teljhatalmú, és ezért segít. Szüksége van, ő úgy érzi, hogy szüksége van, nem a mai értelembe vett, hiszen ott sok isten minden népnek a saját istenét, vagy minden népet így engedett el, hogy a saját istenéhez imádkozzon, és ő nem tudta, hogy észrevétlenül is, mikor ezt a csoportot, akiket júdaiaknak ismertek, hazaengedi, akkor valaki olyantól kéri a segítséget, aki teremtett, fenntart, és mindeneket bölcsen igazgat ezen a világon. Egy valamit tud és megérez, hogy minden hatalom az Istentől van. Felülről jön. És szeretné ennek az Istennek, akit a júdaiak hordoznak, akihez azért ragaszkodtak ott a fogságban is, sőt, a babiloni fogságban alakul ki, vagy rakódnak le azok az alapkövek, amelyek mai napig meghatározzák a zsidóságnak a sorsát, például a szombatnak a merev tisztelete. Az az egyetlen volt épület nélkül, minden nélkül, amely megfogható módon családok számára, gyermekek, unokák számára tapasztalati valóságvá tette, hogy a szombat az nem az övéké, hanem az Isten. Vagyis a nyugalom napja. És nagyon erősen ragaszkodtak ehhez. Sok minden más kieshetett, ez viszont ott volt és ott maradt. És ott alakul ki az, hogy családokban hogyan tudják megünnepelni az Isten jelenlétét. Nincsen templom, de Isten van. És a családokban jelen van Isten. És a családfők előlépnek pappá. Ezt mi is ismerjük a mi történelmünkből, az ellenreformáció korszakából, amikor nem voltak templomok, különösen itt a Dunántúlon a protestánsok számára, akkor Nagyapák, édesapák felvették a Szentírást, és olvasták vasárnap reggel az igét. Én még látogattam meg itt Szombathelyen olyan családot, mikor olvastam a Bibliát, és egy ügyvéd volt. Kiszólt a kicsi fiának, aki konfirmált, Kristófka, gyere be! Bejött a gyerek, és azt mondta, nézd meg, az én nagyapám egyházas rádócon minden vasárnap reggel így kitette a Bibliát, és olvasta a Szentírást, ahogy most a tiszteletes úr olvassa meg. Igen, lehet így is. Kegyességnek a gyönyörűsége. És vannak olyanok, akik nem szeretik ezt az Istenhez való ragaszkodást. És akadályozni szeretnék, hogy akik hazatérnek, és akik addig családokban hordozták az Isten jelenlétét, és őrizték meg nemzedékeken keresztül, külső jelét adják ennek azáltal, hogy felépítik a várost, és majd felépítik a templomot is, mint Isten megfogható jelenlétét ott, abban a világban. És készülnek arra, hogy tönkretegyék. Ma, tudom, a mai toleráns gondolkodásunkban, testvéreim, vagy legalábbis annak nevezett és hit gondolkodásunkban azt mondják, hogy hát miért ne férne el sok hit egymás mellett. És ma is azt látjuk, hogy az Isten jelenléte nagyon sokszor még kulturális szinten is szúrja embereknek a szemét. És tesznek ellene. Itt az európai kultúrában, most a 21. században, amiben élünk. Szóval nem régi történet ez csupán. És testvéreim, egy picit szeretném is, hogy ha megnyitnánk a tekintetünket, hiszen itt nem csupán a városról és a templomról van szó, hanem az Isten ígéről van szó, ami több egy épületnél, és mégis jelképesen abban ölt testet. És egészen addig, ameddig, hogy így mondjam, a családokban zajlik az Isten tisztelet, addig, ahogy ma divatosan szokták mondani, magánügy. De amikor az Isten népe kilép a nyilvánosság terébe, abban a pillanatban szembe ötlik némelyeknek, akik elhatározzák, hogy ha egy mód van, megakadályozzák azt, hogy ez a nép előre jusson. És jelet helyezzen el a világba az Isten jelenlétéről. Mert tudjátok, testvéreim, ahol az Isten dicsőségére épül valami, ott látszik az Isten jelenléte, illetve látszik az Istenért vállalt élet. Mert ott emberek vannak, akik látható módon építenek. Akik elmennek templomba. Akik vállalják az Istent. Úgyhogy egyidejűleg a saját identitásukat is megvallják ezzel, azt, hogy hova tartoznak. Ismerős talán a régi vicc, ugye még az ánti világban, az előző rendszerben az öreg János bácsi a faluban minden vasárnap megy a templomba, már nagyon idős, bottal jár, nem is lát jól, nem is hall jól, ott van a templomban, és akkor megy hazafelé, fiatal, virgonc emberek, ismervén a faluba egymást, kérdezik, hogy na János bátyám, ma is templomba volt. Hát igen. És mit énekeltek? Hát én azt nem tudom, mert nem nagyon látok, és nem tudom olvasni az énekeskönyvet. És miről prédikált a tiszteletes úr? Hát nem tudom, olyan süket vagyok, hogy a fülemhez, ha odahajolnak, akkor hallom meg a szót. Tehát János bátyám, ha nem is lát, nem is hall. Akkor maga miért járt templomba? Erre az öreg megállt, és azt mondta, azért fiaim, hogy tudják, hogy hová tartoznak. Értitek az identitás megvallása? Csak azzal, hogy vagyunk, és ott vagyunk, ahol vagyunk. Az Isten ügye így van jelen. Testvérek, az Isten háza és a köré szerveződő közösség az Nem szociológiai képződmény csupán, ahogy sokan szeretnének rátekinteni a mai modernitásban, hanem az Isten népe és a róla valló épületek azok hitvallások az Istenről. Akkor is, ha ez nem tetszik némelyeknek. Miért támadják az Isten népét? Nagyon érdekes, hogy ma rossz szót nem hallunk, amikor az egyházak szociális vagy oktatási tevékenységet végeznek, mert a legtöbb ember számára elfogadható, sőt igenlő, még azok számára is, akik nem hisznek az Istenben, hogy jó, hogy vannak ilyen szervezetek, akik ezt a munkát felvállalják és hittel csinálják. Azt is mondanám, hogy hitelesek. Érdekes módon, amikor az egyházak az evangéliumot mondják, ott már van probléma. Amikor hatni szeretnének az evangélium jelenlétével, akkor felhorgad emberekben, hogy ezt azért már mégsem kellene. Na akkor vissza a templomba. Ha megtérésre hív az evangélium, azt is mondhatnám, hogy alternatív gondolkodásra a mai mainstreamben, akkor bizony sokan vannak, akik azt mondják, mint amit itt olvasunk, hogy ez ellen valamit tenni kell. Mert testvéreim, az isteni jelenlét az mindig kényszerít a tükörbenézésre. Újra és újra. Aztán van a második viszonyulás, a jóindulatú tartózkodók. Azt is mondhatnám, hogy ők a titkos szolidaritást vállalók, akik nyíltan nem merik vállalni, hogy ehhez a néphez tartoznak, illetve hogy segítenek nekik, de olvassuk, hallottátok a Szentírásból, hogy vannak olyanok, akik fülest kapnak, hogy hát itt népek, emberek készülődnek a falat építő Isten népe ellen, és mennek és mondják, hogy figyeljetek erre, mert ez az, ami várható. Létezik mégis egyfajta olyan szolidaritás, amely az Isten népével vállalja titokban a közösséget. Akik nyíltan nem mernek odaállni, vagy nem mernek még odaállni, de ha majd sikerre viszik ezt az ügyet, talán ők is azok közé tartoznak majd, akik mégis szép lassan vállalják már nyilvánosan is ezzel a néppel a közösséget. De jónak érzik azt a vállalkozást, és éppen ezért segítik is a maguk módján és a maguk lehetőségével. És ez hatalmas biztatás az Isten népe számára, testvéreim, a mi számunkra, hogy mindig vannak a világban, az úgynevezett szekuláris közegben olyanok, akik ezzel a jó indulattal viszonyulnak, ezzel a segítő szeretettel viszonyulnak az Isten népéhez. Nekem is sok ilyen történetem van a lelkészi szolgálatomból. És ez megerősítés mindig az Isten népére, Isten népének, hogy nem csak mi vagyunk. Azok, akik vasárnapról vasárnapra együtt vagyunk, vagy akik a nyilvántartásainkban szerepelnek, hanem Istennek ennél sokkal, hogy mondjam, nagyobb népe van. Istennek népe van ott is, ahol mi nem látjuk, még nem látjuk. Istennek sokan vannak, vagy az Isten igének, most idézélve teszem, sokan vannak szurkolói. Ha sikerül, és ha sikerül, annak ők is örülnek. És aztán van a harmadik csoport, azok, akik az Isten ügyét hordozzák, akik oda teszik az egész életüket. Oda tették magukat új és újabb kihívásokban, akik megtapasztalták azt, hogy a lelkesedés és az anyagi lehetőség az csupán eszköz és lehetőség. Már tettem rá utalást, hogy a perzsa királyi udvar is, meg jóindulatú támogatók is anyagit megteremtenek, vagy biztosítják, hogy újraépítsék a várost, illetve később a templomot. De azok, akik az Isten ügyében fáradoznak, tudják, hogy Ez a segítség lehetőség a személyes vállalásra, mert személyes vállalás nélkül viszont nem épül sem a várfal, sem a templom. Le kell győzni a félelmet. És ha néha meginogna az Isten népe, és meginognátok ti esetleg testvéreim az Istenhez való tartozásotokban, akkor halljátok meg, amit mond Nehémiás, ne féljetek tőlük. A nagy és félelmetes Úrra gondoljatok. Ne féljetek, hanem a nagy és félelmetes Úrra gondoljatok. És akkor majd harcoljatok azokért, akik hozzátok tartoznak. Testvéreim, le kell győzni a félelmeket, önmagunkban is le kell győzni, mert az Isten melletti cselekvő hűség majd áldásként hat másoknak az életére is. A nagy és félelmetes Úrra gondoljatok, amikor elcsüggedne az életetek, vagy kétségbe fordulna a hitetek. Gondoljatok arra, mit tett ő már meg az ő népéért. Hogyan tett csodát, hogyan adott erőt. És hogy visszautaljak az ige hirdetés elejére. Imádkozva és dolgozva, orando et laborando, higgyétek el, hogy Isten mindig célba viszi az ő népének ügyét, és célba engedi érni az ő gyermekeinek az életét. És ez a cél az üdvösség maga. Azoknak az életét, akik vállalják az Istent itt ebben a világban, akik szeretik, és ennek a szeretetnek megfoghatóságát meg is mutatják ennek a világnak. Testvérem, aki hallottad ezt az igét, ne csak a biztatást hidd el, ne féljetek tőlük, a nagy és félelmetes Úrra gondoljatok, hanem talán légy egy ezek közül, akik vállalják az Istent. Amen. Hatalmas Úrként vagy jelen népednek az életében, tértől és időtől függetlenül. Ahogy Isten és Úr voltál az ószövetségi időkben elbukó és hozzád újra visszataláló népedhez, úgy Urunk és Istenünk vagy nekünk, nem a mi jóságunkért, hűségünkért, hanem egyszülött fiadért, ami megváltónkért, akit azért engedtél a keresztre, hogy az ő áldozatával a mi számunkra a bűnbocsánatot és az üdvösséget megszerezd. Köszönjük neked, hogy a régi idők lapjairól nem csak történelmi tanulságokat hozol elénk, hanem megerősítést a veled való közösségre. Hogy azok, akik még bizonytalanok, akik ilyen titkos szurkolóid neked ebben a világban, egyszer merjenek egy merész döntést hozni az életükben, és kilépni azzal a látható fordulattal, amivel vállalni tudják és merik, hogy ők a fiaid, és hozzá tartoznak. Nem egetrengető hitélményeket, hanem nagyon egyszerű, szinte hétköznapinak tűnő magatartásokat felkínálva a tieidnek, bizonyságot tudnak tenni arról, hogy kicsodák és hová tartoznak. Ma is. Mert az idő változik, de a hűség az soha. Megköszönjük neked azokat, akik hűségben voltak a tieid. Nehéz időkben is vállalták a veled való közösséget, ma is vállalják, mert ma is nehéz idők vannak. Nehéz idők a veled való közösség vállalására. Hiszen az a világ, amiben élünk, ezt nem tekinti önmagától valónak, hanem úgy néz azokra, akik a tieid, mint akik egy kicsit bolondok ebben a világban. De te ezt tudtad, amikor az apostol által hirdetted, tetszett te neked örökkévaló Istennek, hogy a világ szemében bolondok által, az ige hirdetés bolondsága által tartsd meg a te népedet. Köszönjük neked, hogy vannak a világnak ma is ilyen bolondjai. Szerte szét. És köszönjük, hogy itt közöttünk, magyarok között is vannak ilyenek. Mert szükségünk van a porladó falak újraépítésének. Szükségünk van a hűségre, a helytállásra, az imádkozásra és a munkára. Szeretnénk imádkozni most különösen te hozzád azokért, akik az elmúlt hét fájdalmából és gyászából jöttek eléd az emlékezések. Akik hallhatták vigasztaló szavadat, szerettüknek koporsója mellett, hadd hallják most az életnek igéjét itt, a templomi csendben, add, hogy áldással térhessenek vissza, kiki a maga helyére. Imádkozunk érted, különösen egy édesanyáért, egy édesanyja fájdalmáért, gyermeke miatt. Add Istenünk, hogy az a sok elmondott imádság, amelyet ő mond az ő gyermekéért, célba érjen te nálad, a te bölcsességed szerint. Imádkozunk egyedül lévőkért, elesettekért. Imádkozunk hozzátartozókért, akik aggódnak szeretteikért. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik valahol nyaralnak, baj ne érje őket, és hogy találkozhassunk velük is szeretetben, ha eljön majd az idő, a visszatérés ideje. És imádkozunk az itt lévőkért. Áldj és szentelj meg mindabban, amit csöndben elé teszünk. Hallgass meg fiadért, a Krisztusért, mennyei jó atyánk. Amen.